Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. január 3-án sugárzott műsorát a katonaszociológiai kutatásokról. Az összeállítást Révész Béla készítette.
Közismert tény, hogy régiónk sokáig adós maradt valós önképének kialakításával. Összefüggött ez azzal is, hogy az egészséges önreflexiót leginkább elősegítő tudománynak, a szociológiának a fejlődése is megtört a 40-es években. Még inkább igaz ez egy politikailag annyira érzékeny területen, ahol a hadüggyel, hadsereggel, honvédelemmel összefüggő kérdésekre keresik a válaszokat. Milyen ma a hazai katonaszociológiai kutatások helyzete, melyek a megoldott és melyek a megoldandó feladatok? Katonaszociológusok véleményeire voltunk kíváncsiak. Beszélgetésünk résztvevői Szabó János, a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet vezető kutatója, és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia szociológiai tanszékének oktatói, Malomsoki József tanszékvezető tanár, Fülöp Gyula adjunktus és Molnár Ferenc oktató. Első kérdésünk tudományelméleti jellegű. Szeretném, hogyha valaki meghatározná, végül is milyen kutatási tárgyat különít el magának a katonaszociológia, van esetleg sajátos módszertana, és milyen a katonaszociológiai kutatások állapota jelenleg Magyarországon?
A katonaszociológia nem külön szociológia, a szociológián belül egy ágazat, úgy nevezik, hogy szakszociológia. Ezt az ágazatot gyakorlatilag az alkalmazás különleges módja különbözteti meg a többi szakszociológiától. Az ugyanis, hogy a hadsereggel kapcsolatos jelenségekkel, úgy mint a háborúval vagy a katonai szolgálattal foglalkozik. Ennél bonyolultabb megfogalmazást is alkalmaznak a szakemberek, de úgy gondolom, hogy a közérthetőséghez ennyi elegendő. Amennyiben ennek a szakszociológiának a kutatási teljesítményei érdekesek lehetnek, úgy gondoljuk, hogy a világon mindenütt művelik ezt a szociológiai ágazatot, és Magyarországon 10 éve intézményesedett, úgy mondom, hogy külön önálló tanszéke van. Fő kutatási területeihez tartozik a katonatársadalom, a hadsereg szociológiai vizsgálata. Ezen belül olyan témákat vizsgáltunk, mint például a hivatásos állomány pályakötődése, hivatástudata, a sorállomány csoportjai körében előforduló durvaságok, a hivatásos állomány egzisztenciális viszonyai, lakáshelyzete, legutóbb pedig a rendszerváltozással kapcsolatos társadalmi mozgások különböző aspektusai.
A felsoroltakból kiderül, hogy igen széles körű a kutatási területe a intézetnek, illetve a tanszéknek egyaránt. Mi lehet a magyarázat annak, hogy mégis meglehetősen kevés publikációt ismer a közvélemény mindezekből?
Ezt a katonaszociológiát szokták hasonlítani a jéghegyhez, amely a jéghegy alja a víz alatt van, és csak a csúcsa látszik ki belőle, azért katonaszociológiát egy kicsit megkülönbözteti a tárgya más szociológiától, megkülönbözteti az a közeg, amit vizsgálunk, és maga a hadsereg speciális jellege, többé-kevésbé indokolt vagy indokolatlan zártsága is magyarázhatja azt, hogy a katonaszociológiából keveset ismer a közönség, közvélemény, de az is szerepet játszik ebben a dologban, hogy igazából maga a katonaszociológia vagy szociológus sem jutott a korábbi években akkor a nyilvánossághoz, hogy a kutatás eredményeit a társadalom elé tárhatta volna, és a társadalom is csak az utóbbi években kezd intenzívebben érdeklődni a katonaszociológia eredményei, kutatási eredményei után.
Ez utóbbi kijelentés, mint hogy a kissét cáfolná az, hogy a közvélemény igenis fokozatos érdeklődéssel fordult nem csak a honvédség, hanem általában a fegyveres erők iránt a rendszerváltozás időszakában. Sőt, felmerült az a kérdés, kiélezve a problémát, vajon semleges marad-e a honvédség az átalakulás folyamatában, főképpen emlékezve a lengyel eseményekre?
Hát a kérdés jogos, és a tények igazolják, hogy a honvédség semleges maradt, hogy mindjárt a kérdés utolsó részére válaszoljak. A szociológiának voltak információi, tudása arról, hogy a katonatársadalom, és különösen a hivatásos állomány hogy viszonyul a politikai rendszerváltáshoz, és semmi sem indokolta, hogy ezek az adatok nem kerültek nyilvánosságra.
Érezhető volt-e, hogy hogyan, milyen módon differenciálódik a hivatásos állomány abból a szempontból, hogy a politikai rendszerváltás őket igen keményen érintette?
A katonatársadalom rendszerváltozás általi érintettsége korántsem egy képletű dolog, ugyanis ebben a katonatársadalomban, ugyanúgy, mint a társadalom többi részében felhalmozottak olyan típusú feszültségek, amelynek következtében ez a társadalom éppen úgy óhajtotta a változásokat, mint a társadalom másik része. Másik kérdés az, hogy a katonatársadalom változásai között voltak olyan jellegűek is, olyan jellegű változások is, amelyek egyértelműen hátrányosan érintették a katonatársadalmat. Két ilyen példát mondanék. Az egyik a hadsereg létszám csökkentése, amelyet az érvényben lévő egyezmények szerint megindítottunk. Ez egészen bizonyos, hogy érintette a hivatásos állomány bizonyos százalékát is. Más kérdés az, hogy ennek a mértéke nem volt akkora, hogy ezzel kapcsolatban reális egzisztenciális veszélyeztetettséget érezhetett volna az állomány. Azt viszont nem állítanám, hogy ezzel kapcsolatos félelemérzetek nem generálódtak volna ebben az állományban. Mára ezen a perióduson már túl vagyunk, és bizonyos értelemben múlt időben mondható tapasztalataink, adataink vannak erről a periódusról. Azt mondhatjuk, hogy lehetett volna valószínűleg a történtnél alacsonyabb feszültségszinten is végrehajtani ezeket a változtatásokat. A másik dolog volt a korábbi struktúra által elindított úgynevezett haderőreform, amelynek voltak ma már teljesen nyilvánvalóan látható diszfunkcionális következményei. Gondolok itt az állomány meglehetősen nagy arányú helyváltoztatására, amely helyváltoztatás az állomány igen nagy részét egyértelműen hátrányosan érintette egzisztenciális helyzetében. Gondoljunk például olyasmire, hogy olyan gyökereket kellett felszedni katonacsaládoknak, amely gyökerek baráti kapcsolatokban, netán a feleség munkahelyében, a gyerekek iskolába járásában olyan mozdulatokat foglalt magába, amit egy új helyen újjáépíteni meglehetősen nehéz.
Foglalkoztak a katonai elit kutatásával is. Ezzel kapcsolatosan felmerül a kérdés, hogy vajon a rendszerváltozás tartalmilag érdemben érintette az elit változását, kicserélődését?
Természetesen magának az elit rekrutálódásának az elve változott meg. Ne felejtsük el, hogy a 50-es évek sztálinista, illetve azt követő kádárista vagy posztkádárista struktúrájában az elit rekrutációs elve nem az évszázadokig hagyományos szakmai értékek szerint, hanem a közéleti politikai típusú szerepek szerint történt, és ebben a tekintetben a rendszerváltás megkísérelte visszaállítani a korábbi folytonosságot, tehát hogy az elit rekrutációja a katonai szakmai értékek szerint történjen. Ennek nevében történt az, hogy a védelmi politika csináló pozíciókból a katonai elit az visszaszorult a katonai szakmai elit pozíciókba. Tehát ha durva közelítéssel fogalmazunk, akkor a Honvédelmi Minisztérium mai állománya, funkciója az a közigazgatásba ágyazódik bele, és a mai hadsereg parancsnokság funkciója az, ami a szakmai katonai elit funkcióinak megfelel. Azt lehet mondani, hogy a korábbi más elven rekrutálódott elit, itt értve alatt elsősorban a tábornoki kar, lényegében kicserélődött, és az ezredesi kar döntő többsége is. Tehát erre a kérdésre válaszom az, hogy igen, ez az elitcsere megtörtént.
Sokféleképpen szokták használni az elit fogalmát. Ebben az esetben beosztáshoz vagy rangfokozathoz kötődik ez a speciális csoport?
Ettől a ponttól igen bonyolult a dolog. A katonai szervezetnek léteznek olyan pozíciói, amelyeket betöltő emberek az egész hadsereget működését meghatározó jogosítványokat tartanak a kezükbe. Azokat az embereket, akik ezeket a pozíciókat betöltik, azokat az elithez tartozóknak minősítjük. Van egy másik közelítés is, ami ennek az elitnek az elit értékeit célozza, ami azt szeretné tudni, hogy tényleg olyan értékesek ezek az emberek, olyan tanultak, olyan szociális kapcsolataik vannak, olyan mintákat közvetítenek, és az általuk vezetettek olyan intenzitással akarják követni őket, mint ahogy elvárjuk tőlük. Ez egy másik értékközelítés, itt már bonyolultabb a probléma. Azt lehet mondani, hogy a korábbi elitnek a szakmai kvalifikációi azok elmaradtak az elittől kívánható kvalifikációktól. A mostani elit viszont egy korábbi szakmai rétegből, egy szakmai elitből, másodelitből, szubelitből szakkifejezéssel származtak, rekrutálódtak, ami azt jelenti, hogy szakmailag ezeknek az embereknek a értékei azok maximálisan megfelelnek az általuk elfoglalt pozícióknak, és azt hiszem, hogy azt is mondhatom, hogy az általuk vezetettek elfogadása irányukban szintén jónak mondható.
A pálya elhagyással kapcsolatos vizsgálataik milyen eredményt mutattak abban az összefüggésben, hogy a konvertálható tudással rendelkező hivatásos katonák pálya elhagyása magasabb szintű, mint a pusztán katonai kvalitással rendelkezőké?
Hát ez valóban így van, és ez természetes. Azok a különösen fiatal emberek, akiknek olyan szakismeretük van, amely a civil társadalom is jól tudja használni, alkalmazni, és különösen ezzel a tudással olyan jövedelmet érnek el, amely jóval meghaladja, amit a katonaként elérhettek volna. Tapasztalni lehetett, hogy a társadalomnak, a civil szférának van egy elszívó hatása. Ezt a folyamatot erősítette, ami nem kifejezetten a rendszerváltással összefügg, hanem a hadsereg átszervezésével összefüggő dolgok, amikor embereket, családokat mozgattak egyik helyőrségből a másikba, amit a katonai szaknyelv diszlokációnak nevez. Ez összefügg a nemzetközi környezetben végbe ment változással, hadsereg létszámának csökkentésével, fegyverzet átalakításával, a haderőnemek jelentőségének átrendeződésével. Ezzel kapcsolatos döntések, katonai döntések emberi sorsokat is érintettek, és néhány fiatal emberbe, vagy kevésbé fiatal emberbe elindította a pálya elhagyását. És itt újból visszatérnék arra, amire az elején mondottam. Azok, akik civilben is jól konvertálható tudással rendelkeztek, szakismerettel rendelkeztek, azok könnyebben elhagyták a katonai pályát.
Azt hiszem, hogy egy-két dolog még itt megemlíthető. Elsősorban az, hogy a társadalomban az új alternatívák és lehetőségek felmerülése fokozta ezt az elszívó hatást, és az a lehetőség, ami biztosítva lett a szervezeten belül, hogy viszonylag könnyen, veszteség nélkül el lehetett hagyni, ami korábban korlátozva volt, erre most lehetőséget kapott a hivatásos állomány. És kapcsolódva ehhez meg kell említenünk azt, hogy ezek a lehetőségek, amiket a társadalom felmutatott a piaci viszonyokra való áttéréssel, először akkora csábító erővel hatottak, hogy nagy tömegek szereltek le, és a tömegeknek a kiáramlása a hadseregben, amikor bebizonyosodott, hogy nem annyira sikeres, mint amennyire számítottak rá, akkor ez a tendencia egy kicsit visszaesett. Hát volt egyfajta csalódás is. Még egy apró dolgot talán érdemes megemlíteni, az, hogy
a konvertált a tudás mellett az a családi háttér, amelyik tudott olyan vagyoni tőkét felmutatni, amivel lehetett esetleg kis vállalkozást kezdeni, ez szintén elszívóhatásra jelentkezett, tehát családi vállalkozásokba, itt a földműveléstől elkezdve az ipari szolgáltatásig minden szóba jött, jöhetett, szintén ilyen hatást váltott ki.
Visszatérve egy kérdés erejéig a honvédelem, a hadsereg politikai környezetére, emlékezetes, hogy Grósz Károly még annak idején megfontolta azt is, hogy a több pártrendszer bevezetése lehetővé válna esetleg a hadseregben. Ennek másik pólusa nyilván a hadsereg teljes depolitizálása lett, ami végül be is következett. Legalábbis azon a szinten, hogy intézményesen egy párt sem lehet jelen a hadseregben. A sajtóban sokszor találkozunk azonban azzal a véleménnyel, megítéléssel, hogy voltak éppen nem teljes depolitizáltságot jelent az az összefüggés, hogy a hadvezetésnek az élén gondolva a minisztériumra, vagy pedig a vezérkarra politikailag elkötelezett személyiségek találhatók, tehát ebből a szempontból mégsem minősítik olyannak a hadsereget, amely teljesen mentes lenne a politikai befolyásoktól.
Én azt hiszem, hogy itt nagyon érzékenyen külön kell választanunk két dolgot. Míg a korábbi felfogásban a hadsereg fogalom alá soroltunk be mindenkit, aki a katonával, a védelemmel is ezzel a területtel foglalkozik, addig ma pontosan kell tudnunk, hogy a hadsereg, a katonai szektor az nem foglalja magába, pontosabban a hadseregnek, mint katonai szektornak nem része a Honvédelmi Minisztérium abban az értelemben, hogy az a közigazgatásnak a része. Most, és ebben az értelemben a közigazgatásra érvényes jogállami szabályok vonatkoznak rá. Más kérdés az, hogy a hadseregbe, amely e pillanatban szervezetileg a hadsereg parancsnokság alá rendelődik, ott viszont a hadsereggel szembeni intaktság igényei kell, hogy érvényesüljenek. Más kérdés az, hogy a hadseregben is működik a katona egyenruhás állampolgár megfogalmazású elv, ami azt jelenti, hogy e pillanatban mindazokkal a korlátozásokkal, amelyeket a katonákra érvényesnek tartanak, a szabad idejében és más dimenziókban e pillanatban a katona is állampolgári jogokat élvez közéleti szereplését illetően.
Ezzel együtt is a hivatásos állomány körében folytatott közvéleménykutatás azt mutatta, hogy túlnyomó többségében, döntő többségében a katonák azon a véleményen vannak, hogy ne legyen egy katona pártag. Nem feltétlenül támogatják a törvényi tiltást, de úgy érzi a hivatásos állomány, hogy ő nem kíván semmelyik pártnak tagja lenni egy több pártrendszerű országban.
Tehát, hogy egy kicsit pontosítsam, hogy az adataink azt mutatják, ha olyan rendelkezés születne a most küszöbön álló honvédséget érintő törvénykezésekben, hogy a katona személyek nem lehetnek pártagok, akkor ez nem rázná meg különösebben a katonatársadalmat.
Önálló témaként foglalkoztak a vallásgyakorlás kérdésével. A kérdés az, hogy levontak-e olyan következtetéseket, amelyek esetleg a hadseregen kívül tágabban a társadalom egészére alkalmat adnak bizonyos konzekvenciák levonására.
Azt hiszem, hogy egyetlen terület vizsgálói, kutatói sem szeretik, ha más terület kutatói rájuk vonatkozó következtetéseket igyekeznek levonni. Annyit azonban talán el lehet mondani, hogy ugyanazok a mozzanatok, a vallásgyakorlás iránti igény és ennek a tolerálása hasonló arányban fordul elő itt is, mint a társadalomban, amiből mondjuk egy olyan esetleg vérszegénynek is nevezhető összefüggés következik, hogy ebben a társadalomban igazándiból sem a vallásosság megléte, sem annak korábbi kizárása ügyében különösebb belső gátak nem voltak. E tekintetben, ha lehet azt mondani, meglehetősen egyképletű a társadalom, és ebből a hadseregi, a védelmi szféra sem kivétel. Tehát itt is hatottak ugyanazok a törvényszerűségek, amelyek az embereket a vallásosság mellett tartották, vagy a vallásosságtól elszólították.
Ugyanazok az arányok. Tehát a 18 és 25 év közötti férfi lakosságra többé-kevésbé igaz az, amit mi is megállapítottunk. Tehát ennyiben ki lehet terjeszteni a dolgot.
Igen, tehát akkor vagyunk korrektek, hogyha a vizsgálataink eredményét érték,
értékelve megmondjuk, hogy ez a 18-25 év közötti férfiakra vonatkozik, hasonló korú népesség körében végzett vizsgálata adataival többé-kevésbé megegyezik az, amit mi is kaptunk eredményként a kutatás során.
Ebben a felmérésben a megkérdezettek között a hivatásos és a sorállományban levők egyaránt szerepeltek, így ez tágabb életkor skálát is jelölt. Az volt tapasztalható, hogy az életkor csökkenésével növekedett a vallásosok aránya, illetve a vallás iránti elkötelezettség intenzívebbé vált. Más korábbi kutatások viszont éppen az életkor növekedéséhez kapcsolták a vallásosság növekedését.
Nehéz ezeket a dolgokat kivetíteni, meg más kutatásokba belepiszkálni. Ezért ennek dacára a mi eredményünk azt mutatják, hogy a 18-25 éves férfi lakosságra nézvést a vallásosság elterjedtsége, annak intenzitása és különböző megjelenési formái szinte pontosan lefedik a társadalomban meglévő arányokat. Ezt abból tudjuk, az igazolt számunkra vissza, hogy hát természetesen civilben is történtek ilyen típusú vizsgálatok az ifjúság körébe. És most nem akarom számokkal terhelni a műsort. A lényeg az, hogy a Tomka Miklósék által elvégzett, fiatalok körében elvégzett vallásvizsgálatot szinte egy az egybe hozta a miénk is, ami az arányokat illeti, tehát ugyanolyan arányban fordul elő, milyen vallásos és ateista is, hogyha a két végpontot említsem meg.
Általában a társadalomra nézve itt is az igazolódik, ami a polgári kutatásokban, hogy ez a korosztály jóval nagyobb százalékban mutat bizonytalanságot ilyenfajta kérdésekben, mint az ennél idősebb felnőtt korosztály. Tehát az, hogy hisz-e természet feletti erőkben, vagy hisz-e Istenben, itt egy meglehetős nagy százalékban tapasztalható bizonytalanság. Úgyhogy ennyiben eltér a társadalom egyéb részéből, de ennyiben eltér a nem katona fiatal tömegeknek a véleménye és a társadalom egészétől.
Tehát ha úgy tetszik, nincs katona vallásosság. Vallásos fiatalok vannak.
Pontosan.
Akik itt történetesen katonáik, igen.
Ez azt is jelenti, hogy a előbb említett nagyszámú bizonytalanok hova tartozása fogja eldönteni a perspektíváját ennek a problémának. Azt tudnillik, hogy a polarizálódás folyamán innen, ebből a körből a vallásosakhoz csatlakoznak-e többen, vagy pedig a nem vallást gyakorlókhoz.
Már én nem hiszem, hogy pont a vallás lenne az, amiről polarizációról beszélhetnénk, azért itt mindig van egy átmenet, gondolom az emberek életében is, valamikor fiatal korában tanulja, ismeri vallásos, és lehetnek olyanok még, hogy élete során változnak ezzel kapcsolatos felfogásai, ismeretei.
Ez kimondottan szociális.
Igen, ez egy valóban szocializációs kérdés.
Egyébként a vallás szociológiai közhely jószerével az, hogy a vallásosság a 35 év fölött rögzül az embernél, tehát amikor megnősül, családot alapít, és bizonyos iskolán, hogy úgy mondjam, végigmegy már ahhoz, hogy onnantól kezdve lehet az illetőről egyértelműen kimutatni azt, hogy vallásos-e vagy sem. Tehát magyarán ahhoz, hogy vallásos legyen az ember, ahhoz is, az is egy bizonyos fajta érettséget feltételez, és élettapasztalatot.
A magukat az önbesorolás szerint vallásosnak minősítettek, 1%-a válaszolta azt, hogy egyéb valláshoz tartozhat. Elgondolkodható, hogy napjainkban éppen a legfiatalabbak körében erősödik a szektákhoz való vonzódás, illetve a különböző keleti egyházakhoz való csatlakozás. Mi lehet ennek a következménye, esetleg a hadseregbe való belépéskor?
Az okok érdekesebbek, mint a következmények. Mert ugye itt végül is az a probléma, hogy az egyházról válik le az a néhány fiatal, aki szektához csapódik. Tehát végül is az egyháznak a vesztesége, mint intézménynek. De a vallásosságát nem lehet elvitatni, mert vallásos. Ilyen vagy olyan formában. És az a helyzet, hogy ez a vallásosság szempontjából világjelenség. Tehát a vallásszociológia ezt úgy fogalmazza meg, hogy a vallás individualizálódik. egyre kevésbé kötődik az egyházhoz, és egyre inkább magánügyként kezeli maga az illető is, aki a vallását gyakorolja, tehát határozottan világjelenségként lehet ezt most már tudomásul venni, hogy a vallásosság az egyre inkább az egyénnek a belső problémája, mint sem az egyén és az egyház viszonyának az ügye. Tehát az, hogyha a szektákhoz csapódnak, attól még az ő vallásosság ugyanen vallásosság, mint bármelyik más.
Azt hiszem, hogy a kérdésben a kérdés második része, ami úgy szólt, hogy milyen következményei vannak, nagyon fontos dolgokat takarhatnak. Sajnos nagyon keveset tudunk a szektákról. Ami a napi sajtóban megjelennek bizonyos ügyek, hogy a családot ott hagyják, elhagyják gyerekeket, szülőket, és így tovább, hogy élnek, miként élnek, és milyen életterveket követnek, az nem biztos, hogy megegyezik azzal, amit helyesnek vagy kívánatosnak tarthatnánk. És hogy a hadseregben milyen következményei lennek, a kérdés fönnmaradt. Igazából én személy szerint nem tudok rá válaszolni, de hogyha gyarapodnak a szektákhoz csatlakozó fiatalemberek száma, akkor valószínű, hogy a hadseregben is konfliktusként, vagy olyan kérdésként jelenik meg, amit csúnya szóval mondjam, kezelni kell tudnunk.
Ez már átvezetne egy következő gondolatkörhöz, ami a deviációt általában jelenteni. Önök foglalkoztak a káros szenvedélyeknek, az erőszaknak a megjelenésével is. Köztudott, hogy a közvélemény fokozott érdeklődéssel fordul az ilyen problémák felé. Az önök empirikus felvételei milyen okokat, milyen magyarázatokat adtak ezeknek a jelenségeknek elszaporodására, vagy egyáltalán jelenlétére?
Az okai messze vezetnek, de meg kell mondani, hogy a hadsereget inkább a következményei érintik. Az okok között mindenképpen azt kell mondanunk, hogyha nagyon rövidre akarom fogni, hogy mindenféle társadalmi feszültségeink elviselését, elviselhetőségét, ennek a terheit az esetek többségében a gyerekek viselik. Ezek a gyerekek, akik deviánssá lesznek, az előéletükben legtöbbször föllelhető módon magukkal viszik azokat a negatív hatásokat, amelyeket ezek a hatások szülői közvetítéssel többnyire egészen hozzájukig eljuttatnak. A hadsereg ezzel szemben intézményesen nem igen tud védekezni, a legkézenfekvőbb, mert hát nem ez a feladata, nem erre szerveződött. A legkézenfekvőbb reagálása erre az, hogy azokat, akik nyilvánvalóan deviánsak és veszélyeztetik ennek a fegyveres közösségnek a funkcionálását, azokat egyszerűen nem vonultatja be. A kezelést tehát, miként az okokat is a társadalomban látszik célszerűnek megszervezni.
A Szabad Európa Rádió 1993. január 3-án sugárzott műsorát hallották a katonaszociológiai kutatásokról. Az összeállítást Révész Béla készítette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.